Sok szeretettel köszöntöm ma reggel a gyülekezetet. A Zsoltárok könyvének a 103. részéből olvasok fel, egy egész Zsoltárt felolvasunk ma délelőtt, tehát a 103. Zsoltárt teljes egészében fogjuk felolvasni. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel Isten igéjének meghallgatására. Százharmadik Zsoltár, Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, és cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, és nem tart haragja örökké, mert nem vétkeink szerint bánik velünk, és nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, és emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, és úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, és királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, ti angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Köszönöm Istenem, hogy nem fog ma délelőtt hiába szólni a te beszéded. És ennyit szeretnék, hogy ne az én beszédem, hanem a te beszéded szóljon. És köszönöm Istenem annak az erejét, amit te kijelentettél, és köszönöm, hogy ez a kijelentés nem csak múltbeli dolog, hanem jelen időben történő dolog is. Köszönöm, hogy ma is megfejted magad előttünk, ma is megfejted a működésedet, a szándékaidat, a gondolataidat, a terveidet előttünk. Köszönöm, hogy betekintést nyerhetünk ma délelőtt a láthatatlanba, és imádkozom azért, hogy csupán közösség, csupán egyszerű együttlét helyett valódi találkozás legyen a ma délelőtt veled. Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Ahhoz képest, aminek az imént tanúi voltunk, egy ellentétes történettel kezdem. Ugye egy életnek a megszületését ünnepeljük most, meg ünnepeltük együtt. De egy olyan történettel szeretném kezdeni a ma délelőtti üzenetet, ami számomra az életemben ennek az ellentéte volt. Körülbelül 8-9 évvel ezelőtt lehetett az, amikor nagymamám nagyon súlyos rákosbeteg lett, és hát már elég idős volt. És nagymamámról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon visszahúzódó személyiség volt. Csak akkor szólalt meg, ha nagyon-nagyon-nagyon muszáj volt. Papám ő ellensúlyozta, mert ő mindig megszólalt, szóval nem volt nehéz kiegészíteni ők egymást, és nagymamám tényleg nagyon-nagyon csendes volt, és tényleg egy kezemen meg tudtam volna számolni azokat a mondatokat, amiket egy napon belül hallottam tőle, úgy általában pedig egy udvarban laktunk. Szóval egy nagyon-nagyon csendes nő volt, nem is hallottam soha énekelni így életemben, mert amikor énekelt, akkor mindig halkan a hátsó padban, esetleg a gyülekezetben, vagy gondolom magában, de sosem hallottam igazából így énekelni, meg az ének hangját nagymamámnak. És amikor nagyon nagy fájdalmak között volt már az utolsó stádiumban, ugye otthon volt, feküdt az ágyban, nagyon nem szeretem az ilyen pillanatokat, és mindig is menekültem, gondolom nem csak én ezektől a pillanatoktól, amikor ilyen drasztikusan szembe kell nézni a halállal, de bementem hozzá, tulajdonképpen elköszönni tőle, vagy még utoljára beszélni vele. Reméltem, hogy tud még kommunikálni velem, mert körülbelül 5-6-7 másodpercenként hatalmas ilyen jajkiáltások jöttek ki belőle, ebből a csendes és alig megszólaló nőből. És nagyon megmaradt bennem az, ami ott történt abban a szobában, mert amikor bementem nagymamámhoz, és elkezdtem neki elmondani az evangéliumot, Isten ezt helyezte a szívemre, hogy csak újra megerősítsem benne azt az evangéliumot, amit ő már annyi éven keresztül, ami alapján élt és ami éltette őt. És elkezdtem újra mondani az evangéliumot. Mi mamának meg tatának szólítjuk Erdélyben a nagyszülőket, úgyhogy kérdeztem, hogy mama, hiszed-e, hogy Jézus meghalt érted a kereszten? És nem nagyon kommunikált már senkivel nagymamám, de két jajkiáltás között mondta, hogy hiszem. És tulajdonképpen elmondtuk a megtérő imáját, de csak tudni akartam biztosan, hogy mama tényleg komolyan gondolja ezt így az utolsó pillanataiban is. És hát komolyan gondolta, végigmondta velem, és amire nem számítottam, utána az történt, hogy miután abba hagytam ezt a kérdezést, akkor nagymama elkezdett énekelni a jajkiáltások között. És elkezdte énekelni alig kivehető módon, de dallamosan, sosem hallottam előtte őt énekelni, hogy Jézus karjára bizton hajtom fejem le én, és abban találom üdvöm, ha nyugszom a szívén. És azért fogott meg nagyon, és azóta is belém égett ez a kép, mert tudom, hogy örökségként viszem tovább ezt a hitet és ezt a szívet egyrészt, másrészt meg... Úgy tűnik, az emberi szemmel úgy látszott, hogy ott valami nagyon-nagyon, egy nagyon-nagyon régi test utolsó stádiumában, valami nagyon-nagyon régi dolog van abban a szobában, valami nagyon meg akar halni, valami nagyon el akar múlni, de ugyanakkor, amikor elkezdett énekelni, hogy ma már megvallani előttem a hitét, akkor pedig érződött, hogy valami egy nagyon-nagyon új szintre lépett abban a szobában, valami teljesen megújult abban a szobában, és ebben az új életminőségében megy tovább. És nekem sokkal élőbb a reménységem, mióta ez a megtapasztalásom volt. És azért mondtam ezt el, mert szorosan kapcsolódik ahhoz a témához, amit ma délelőtre hoztam. Ez pedig a megújulásnak a témája. Ugye növekedés témakörében megyünk egész évben, és azt helyezte Isten a szívemre, hogy ma délelőtt üljünk kicsit így a megújulás témája köré, és nézzük meg, hogy egyrészt hogyan gondolkodik Isten a 103. Zsoltár alapján is, majd meglátjuk több más ige alapján is az megújulásról, és hogyan akarja ezt elvégezni ma délelőtt akár, vagy a mostani időkben velünk és bennünk. Ugye nagyon sokszor találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor már valami nagyon-nagyon megnövekedett, vagy nagyon sok ideje él, de vegetációs állapotban találjuk. Bármilyen ilyen helyzetre gondolhatunk. Egy újabb történetet mondok el, ami kicsit szemlélteti ezt. Volt még régen Erdélyben, egy közösségben egy beszélgetésem, egyébként a saját gyülekezetemben volt egy beszélgetésem, friss megtért voltam, és nagyon zavart az, hogy nem éreztem az örömöt a gyülekezetben. Szóval így azt éreztem, hogy megy a saját kerékvágásában minden, de hogy úgy kitörő örömöt sosem tapasztaltam meg a gyülekezetben. És megkérdeztem ettől a személytől, aki már régóta tagja volt ennek a gyülekezetnek, hogy miért nincs öröm, meg hogy én igazából ezt várnám a gyülekezetből, meg akár melyik irányba fordítom el a Bibliámat, azt olvasom ki belőle, hogy ennek valahogy meg kellene lennie a gyülekezetben. És azt a választ kaptam, hogy hát most te még friss megtért vagy, te még nagy tűz van benned, de meglátod majd, ha jönnek a nehézségek, majd ha jönnek az évek, akkor igazából neked sem lesz már olyan könnyű örülned. És az a helyzet, hogy nagyon sok ember életében látom ezt a szituációt, amit ő megfogalmazott. És hála Istennek, hogy bár azért nem mindig egyenletes az én keresztény életutam se, de nem volt igaz ennek a testvérnek, és én hiszem, hogy az Úr úgy meg fog tartani, hogy 50 évesen sem lesz igaz ennek a testvérnek, amikor én 50 éves leszek. De nagyon sok ilyen helyzettel találkozunk, hogy úgymond megy egy növekedés, megy az élet előre, meg igazából lehet, hogy valamilyen szinten bölcsebb is lesz az ember, de mégis valami hiányzik belőle. És én úgy látom, hogy ez pedig a megújulás, a folytonos megújulás. És ennek a témáját fogjuk ma délelőtt egy picit bejárni. Ugye a 103. Zsoltár nagyon-nagyon gazdag Zsoltár, nagyon sok oldalról meg lehetne közelíteni, nagyon sok témát boncolgat, de én szeretném, hogy szigorúan most ebből a témából, téma kapcsán nézzük meg ezt a Zsoltárt. És elolvasom még egyszer az első 5 versét ennek. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Ugye a harmadik vers különösen megragadott engem. Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, és utána később azt mondja, hogy megújul az ifjúságod, megújul a frissességed, a fiatalságod, mint a sasé. Egyébként nem tudom, hogy a testvérek mennyire tudják azt, hogy általában a sas féléknek, nem vagyok nagyon otthon biológiában, de ugye van egy ilyen, körülbelül általában egy ilyen 30 éves élettartamuk, és amikor a Zsoltáros azt mondja, hogy megújul ifjúságod, mint a sasé, akkor valószínűleg arra utalhat, hogy minden évben vedlenek a sasok, és minden évben igazából lecserélik a tollazatukat, és minden évben megújulnak, megfrissülnek. És ha az ember megnéz egy sasfiókát, és egy igazából már veterán és idős sast, akkor tulajdonképpen sokkal szebb az veterán és idősebb sas, és nagyon-nagyon tetszik emiatt is ez a kép, amit a Zsoltáros hoz itt. De hogy a megújulás forrása egyértelműen Isten a Zsoltáros szerint, meg szerintem ez alap számunkra is. De nagyon sokszor nekünk szerintem Isten megújító, gyógyító és helyreállító munkájával kapcsolatban egy torz Isten képünk van. Miről beszélek? Sokszor úgy gondolkozunk, hogy Isten alapvetően nem gyógyít, nem állít helyre, nem újít meg, hanem csak néha teszi meg. Tehát nagyon sokszor azt érzem, hogy a gyülekezeteinkben úgy gondolkozunk Istenről, akinek az alapállása, hogy amúgy hagyja, hogy minden történjen, ahogy történik, és néha beleavatkozik. Néha, amikor úgy gondolja, akkor meggyógyít, néha, amikor úgy gondolja, akkor felállít. És én úgy látom, nem tudom, hogy miért alakult ez ki a gyülekezeteinkben, lehet, hogy a karizmatikus túlkapások miatt, lehet, hogy egyszerűen a negatív tapasztalataink miatt, de kialakult egy olyan istenkép, egy passzív és néha aktivizálódó istenkép a gyógyítás, a helyreállítás és a megújítás kapcsán. Hogy ő amúgy van, és néha, hogyha nagyon szépen kérjük, vagy nagyon sokáig kérjük, vagy egyáltalán, hogyha kérjük, akkor néha belép az életünkbe, néha megújít, néha helyreállít, néha meggyógyít. És én ezzel szemben azt látom a Biblia Istenében, és azt olvasom a Biblia Istenéről, hogy ő a megújulásnak, ő a gyógyításnak, a megbocsátásnak az Istene, a helyreállításnak az Istene, és néha úgy dönt, hogy nem teszi meg ezt valamilyen oknál fogva. De az alapállás az nem az, hogy nem gyógyít meg. Az alapállás mindig az, hogy meg akar gyógyítani, helyre akar állítani, ki akar hozni, és meg akar újítani. Nem mindegy az, hogy hogyan gondolkozunk róla, és nüansznyi különbségnek tűnhet ez eleinte, de nagyon-nagyon fontos. Tehát Istennek, elnézést a kifejezésért, de Istennek a gyári beállítása, az az alapértelmezett beállítása, hogy gyógyítani akar, helyreállítani akar. És hogyha olvassuk ezt a Zsoltárt, és a Szentírás kontextusát is nézzük, látjuk azt, hogy ez nem mindig csak a belső helyreállásunkra és gyógyulásunkra vonatkozik, hanem a fizikai betegségeinkben is az a szándéka, az a szíve vágya, hogy mindig meg tudjon gyógyítani. És a kivétel, hogyha néha ez nem történik meg, az csak erősíti a szabályt, hogy ő amúgy meg akar gyógyítani, és az van a szívében, hogy mindenkit helyreállítson, mindenkit meggyógyítson úgy a lelki-szellemi szférában, mint a fizikai szférában. Ez az ő szíve vágya is. És azt kell mondanom, hogy minden más istenkép, az olyan istenképek, amelyek szerint ő gyönyörködik, vagy ő passzívan nézi a mi szenvedésünket, az rosszabb esetben egy torz istenkép, jobb esetben torz istenkép, rosszabb esetben pedig bálványt, amit magunknak faragtunk, és nincs köze a Biblia Istenéhez. Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ugye itt egyből a Zsoltáros felsorolja a lelki-szellemi, a kapcsolati szférát, megbocsátja minden bűnödet, és utána belelép a fizikai témakörben is, meggyógyítja minden betegségedet. És fontos tehát az, hogy felismerjük azt, hogy Isten alapvetően minket nem akar a szenvedésben hagyni, és hogyha benne hagy a szenvedésbe, annak valami nagyon jó megalapozott oka van, de az a kivételt képezi, az nem a szabály. A kivétel csak erősíti Isten szívében azt a szabályt, hogy én meg akarlak gyógyítani, én helyre akarlak állítani, én meg akarom újítani a te életedet, és be akarom tölteni minden javammal a te életedet. És megnézhetjük ezt még néhány helyen. Én azt látom, hogy az igében is nagyon-nagyon egyértelmű, hogy például az új szövetségi emberek is úgy gondolkoztak, hogy igen, Isten fizikailag, meg lelkileg, meg szellemileg is helyre akar állítani, meg akar gyógyítani. És már Pálnál is ugye pont szoktuk idézni azt a történetet, hogy tövis adatott a testébe, és kérte Pál, háromszor is kérte, hogy vegye Isten el ezt tőle. De nekem már maga az, hogy Pál háromszor kérte Istent, hogy vegye el ezt tőle, egy olyan szívállapotról tanúskodik Pálba, hogy Pál úgy ismerte Istent, mint aki el akarja ezt venni, és el tudja venni, és nem véletlenül nem úgy állt oda Pál, hogy hát uram, ha lehet, vedd el ezt a tövist a testemből, ja nem, jó, akkor nem is kérdezek többet, nem is jövök többet ezzel eléd, hanem Pálnak volt egy ilyen kitartása ebben, mert úgy ismerte meg Istent, mint aki el akarja venni ezt a tövisset az ő testéből. És aztán megértette, hogy miért nem történt meg ez. Volt egy alapos oka annak, de az a kivétel volt, és nem a szabály is. Ugyanígy Jakab levelében is, amikor arról olvasunk Jakab 5-ben, szenved-e valaki közöttetek, imádkozzon, öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet, betege valaki közöttetek, hivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is, elbocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát Jakab levelében is így alapnak veszi azt a levél írója, hogy van egy ilyen természetessége annak, hogyha valaki beteg, akkor rögtön gondolkozunk abban, hogy Isten fel akarja őt állítani, meg akarja gyógyítani. És hogyha nem, akkor Isten azt úgy is tudtunkra fogja adni, tudni fogjuk azt, elő vagy utóbb megmutatja, meg fogjuk érteni, hogy mi volt a szerepe annak a szenvedéses időszaknak az életünkben, amit mégis megengedett Isten. De gondolkozzunk úgy Istenről, hogy ő meg akar gyógyítani, helyre akar állítani, és meg akarja újítani az életünket. És ugyanezt látom Jézus munkásságánál is, hogy Isten szíve vágya az, hogy meggyógyítson, megújítson, és helyreállítson minket. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Jézusról azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy miután sokszor sokféleképpen szólt Isten hozzánk, proféták által, most ezekben az utolsó időkben szólt hozzánk az ő fia által, kommunikálta önmagát az ő fia által. És mit tett Jézus? Nagyon, nagyon nagy százalékában az idejének szolgált az emberek felé, gyógyította őket testi és lelki-szellemi betegségekből, és megbocsátotta a bűneiket. Pont amit a 103. Zsoltárban olvasunk. Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. És ha figyelmesen visszatérünk kicsit Jakab levelére, nagyon érdekes, hogy ez a kettősség, a bűnöknek a megbocsátása és a betegségeknek a meggyógyítása hogyan tér vissza Jakab levelében, ugye az előbb felolvasott ige szakaszban. Ugye betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Tehát beszél egy fizikai betegségről. Utána viszont azt mondja, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát egy amolyan holisztikus szempontból szeretne Isten helyreállítani és meggyógyítani minket. A lényünk teljességében gondolkozik. Az sem igaz, hogy csak a bensőnket akarja meggyógyítani. És az sem igaz, hogy csak a testünket akarja helyreállítani, hanem Isten mindig egy teljes helyreállításban gondolkozik. Ugye pont amikor Jézus megy gyógyítani a Máté evangéliuma elején így van feljegyezve róla, hogy gyógyított minden betegséget, és kiűzte a démonokat, pont azért, hogy beteljesedjen az, amit az Ézsaiás 53 ír, hogy betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. És amit az Ézsaiás 53 megjelenít, az megint ez a kettősség. Az megint ez a kettősség, hogy betegségeinket viselte, és a bűneinknek a büntetése rajta volt. És nagyon-nagyon fontos az, hogy egy igaz vagy egy hamis istenképhez kapcsolódunk, mert ettől tud függni az, hogy mennyire tudjuk valóban megélni azt a helyreállást, amit Isten kínál nekünk. És ez megint tudom, hogy kényes téma, és tudom, hogy nagyon sok sebb fakadt abból, hogy nagy gyógyítók azt mondták, hogy azért nem gyógyulsz meg, mert nem hiszel. És ezek egyértelműen tudnak túlkapások lenni. Nagyon sok ilyen túlkapás van, nagyon sok ilyen torzulás van. Viszont ettől függetlenül azt látnunk kell, hogy az igében Isten szívén van a helyreállítás és a gyógyítás. De hogyha rátérünk a következő szempontjára ennek a témának, akkor már is árnyalódik kicsit a kép, és hogyha valaki megért, hogy egy nagyon-nagyon szélsőséges, karizmatikus tanításba fog ez átcsapni, akkor szerintem most meg fog kicsit nyugodni. Mert azt látom, hogy nagyon őszinte és realista a 103. Zsoltárnak a szerzője és írója. Nézzük meg a következőkben a 14-től a 17-ig terjedő verseket a 103. Zsoltárból. Ugye eddig arról beszélt, hogy Isten megbocsát minden bűnt, és meggyógyít minden betegséget. És most a 14. versben azt olvassuk, hiszen tudja, hogy hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, és úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. de az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Nagyon szeretem, amennyire realista ez a 103. Zsoltár. Abszolútumokba beszél, Isten teljesen meg akar gyógyítani, teljesen helyre akar állítani, és aztán elkezd beszélni az ember törékenységéről, az emberi test, az emberi élet törékenységéről és limitáltságáról és végességéről. Azt mondja, hogy amúgy porból vagyunk, és olyanok vagyunk, mint a mezővirága. Végig söpör rajtunk a szél, és végünk van. És olyan érdekes, hogyha ugyanúgy visszalapozunk Jakab leveléhez, az 5. részhez, ugye, ahonnan olvastuk az előbb azt a felszólítást, elnézést, hogy szenved-e valaki közöttetek, imádkozzon, öröme van-e valakinek, betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, ahol van ez a felszólítás, hogy betegség esetén tedd ezt meg ezt. Néhány verssel előtte azt olvassuk, ugyanúgy Jakab apostol arra szólít fel, hogy vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Tehát egy fejezeten belül Jakab azt mondja, hogy tanuljatok meg szenvedni, de amúgy, ha valaki szenved közöttetek, akkor menjen el a vénekhez is. Van ennek a feszültsége a Jakab levelében is, a 103. Zsoltárban is, hogy Isten teljes helyreállást akar adni, de mégis van egy végessége annak, amit a testünk elbír ezen a földön. És ott van az üldözéseknek a realitása is, ami miatt ez a teljes helyreállás a testi, fizikai szférában néha úgy tűnik, hogy nem jöhet létre a maga teljességében. És ugye nem mindig egyértelmű, hogy mi miatt történhet meg az, hogy egy idő után ez a megújulás a testünkre már nem vonatkozik. Vannak testvéreink a Közel-Keleten, meg szerte a világon. Épp cikkeket olvastam Észak-Koreáról, az észak-koreai gyülekezetről, elvileg több százezres gyülekezet van Észak-Koreában is. És ők is ebben a kettőségben élnek. Hiszem, hogy teljes mértékben vallják, hogy Isten megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyítja minden betegségünket. Hiszem, hogy vallják, hogy Isten gyógyító, helyreállító és megújító Isten, de azt tapasztalják, hogy mindjárt meghal az egyik testvérük. Mert a titkos rendőrségen feljelentik, mert elviszik őket, mert épp elkapták, hogy Bibliát osztogat. És nagyon sok testvérünk él ennek a feszültségében, hogy ha Isten tényleg teljesen helyre akar állítani, akkor miért engedi meg ezt a szenvedést az üldöztetésben? Vagy miért engedi meg a szenvedést, vagy hogy miért találkozunk a szenvedéssel, amikor elkezd kopni már a testem, amikor elkezdek idősödni, amikor kezdi a szívem, a lelkem kinőni ezt a testet. És azt látom, hogy az igében nagyon-nagyon sok magyarázat van erre, ami nem oldja fel a feszültséget, benne maradnak ebben a feszültségben a keresztények, de mégis valami túlmutat a földi szférán. Ugye azt olvassuk a 2 Korintus 4:16-18-ban, Pál apostol azt mondja, hogy ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ugyanúgy Pál, ugyanúgy a 2 Korintusban, de a 3. részben azt mondja, 18. versben, mi pedig miközben, elnézést, Róma 8-ban, a 18. versben, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Szóval azt mondja Pál, meg azt mondják az apostolok, hogy bár Isten egy teljesen helyreállító és teljesen mindent megújító Isten, mégis van ennek a fizikai szférának egy olyan része, egy olyan limitáltsága, ami egyszer el fog múlni. De attól, hogy a külső emberünk elkezd romolni, hogy a külső emberünk szenved, attól, hogy Isten átviszi ilyen szenvedős időszakokon, attól teljesen adott a belső emberünknek a megújulása. Attól teljes reménységünk van arra, hogy napról napra meg tud újulni a belső emberünk. És úgy gondolom, hogy amikor ezt megértettük úgy igazából, akkor érkeztünk el a megújulás és Isten megújító szívének a lényegéhez. Mert van egy részünk, amit itt fogunk hagyni, van egy részünk, ami porrá fog válni. És vannak olyan időszakok, amikor Isten megújító munkája nem fog kihatni erre a részünkre, a testünkre. Viszont a belsőkre, a szellemünkre, a lelkünkre, viszont annál nagyobb hatással lesz Istennek ez a megújító munkája. Ugye felszólít minket az ige, hogy ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert a cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Aztán 2 Korintus 3.18, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. És ezzel szeretnélek bátorítani testvérem ma délelőtt, hogy attól, hogy nagyon sok minden torzul be körülöttünk, meg nagyon sok minden azt érezzük, hogy az elmúlás felé halad az életünkben, vagy szenvedést tapasztalunk az életünkben, nem törvényszerű, hogy a belső emberünknek is e felé az elmúlás felé kell haladnia. Sőt, azt látjuk Pálnál, meg azt látjuk a hithősöknél, meg én azt láttam a nagymamámnál, meg tudom, hogy ti is láttatok sok más embernél ilyet, hogy ahogy a földi szféra kezd elhalványulni, ahogy a fizikai világban kezdenek egyre rosszabbak lenni a dolgok, annál jobban megújul valakinek a belső ember, hogyha valóban hitben tud kapcsolódni az élő Istenhez. És Isten azt mondja, hogy tudom azokat a szenvedéseket, amikben benne vagy. És lehet, hogy vagyunk ma olyan szenvedésekben benne, amikben nem szeretne benne látni minket Isten. Amikről azt hittük, hogy ez Isten szuverén akaratából engedte meg, de közben nem ismertük fel azt a kinyújtott kezet, amivel Isten ki akar emelni minket ebből a szenvedésből. De lehet, hogy van, aki úgy van itt, hogy tudja, hogy mi az oka és mi a célja annak a szenvedésnek, amiben most benne van. Ha ezt tudod, és Isten megértette, megmutatta neked, akkor is azt üzeni neked, hogy tudok a te szenvedésedről, tudok arról, amiben benne vagy, és ne félj, mert dicsőséget fogsz szülni. Nem is fogsz emlékezni a szenvedésre, amikor megtapasztalod azt a dicsőséget, ami születni fog ebből. És nyissuk meg most a szívünket arra, hogy Isten ezt a megújító munkáját ma elkezdje bennünk, vagy egy újabb lépést tegyen ebben a megújító munkában, hogy ma délelőtt újra meg tudja újítani a bensőnket és a szívünket. Mert Isten megújítása, a bensőnknek a megújítása, a belső emberünknek a megújítása, az nem egy opcionális és néhai dolog, hanem egy ígéret Isten részéről. Ugye a már igen és a még nemnek a feszültségében éljük a mostani időszakot. Már igen, már megújultunk, már újjászülettünk, már Istené vagyunk, de még nem teljesedett ki az az örökség és az az élet, amire végső soron elhívott minket, és ami ki fog teljesedni, amikor mindent megújít ő egyszer, és mindent újjá fog tenni Jézus. Szóval ennek a márigennek és a még nemnek az állapotában vagyunk, és nagyon sokszor két végletbe tudunk beesni ebben a korszakban. Az egyik az, hogy úgy gondolkozunk a megújulásról, hogy minden, ami a mennynek a megújító ereje, az most kell megtörténjen az életemben. A fizikai, lelki, szellemi, minden most és itt ebben a pillanatban. És nem ismerjük fel, hogy a testünk és a fizikai világ nem bírná el a mennynek a dicsőségét, nem bírná el a mennynek a szentségét. De van egy másik véglet is, ami meg azt mondja, hogy igazából minden majd ott kezdődik a halál után, vagy az elragadtatásunk után. És ez is ugyanúgy egy torz kép, egy torz felfogás, mert azt mondja az ige, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. És ez az új teremtés, aki te vagy testvérem, az már a mennyei új. Az már a mennyből valami új, ami a jövőből bejött a jelenbe, és elkezdődött. És erről mondja a római levél, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának, az új teremtésnek ezt a megjelenését. Úgyhogy ennek a reménységében tudod élni az életedet, testvérem, hogy az az új teremtés, akivé Krisztus téged újjászült, az már a mennyből van, és az folyton újra meg újra meg fog újulni benned. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. Most legyünk csendbe, és menjünk így Isten elé imádságban. És szeretnék imádkozni a testvérekért, imádkozni megújulásért, imádkozni azért, hogy Isten most már el tudja végezni azt, amit el akar végezni. Köszönöm, Istenem, azt, aki vagy. Köszönöm, hogy nem kell téged megrajzolnunk, nem kell téged kitalálnunk, nem kell téged generálnunk. Köszönöm, hogy te egyszerűen vagy. És kérlek, hogy ezek a dolgok, amik most elhangzottak, kérlek, hogy ezeket vidd át a szívünkön. Kérlek, hogy ami tőlem volt, ami emberi lett volna ebben, az tisztítsd le, az szűr le. Atyám, és a te szellemed által, gyere itt most erre a helyre, a te szellemed által kérlek, hogy has mélyekre, a szívek legmélyére. És kérlek, hogy akinek ma szüksége van újulásra, azt itt és most kezd el benne. És köszönöm, hogy te megígérted, hogy mindent újjá teszel, Jézus. Köszönöm, hogy egy nap tényleg mindent újjá fogsz tenni. De köszönöm, hogy az a munka, ami bennünk van, az már ennek az újnak a része. Köszönöm, hogy újjászültél minket. Köszönöm, hogy ennek az újjászületésnek és ennek a feltámadásnak az erejében lehetünk. És köszönöm, hogy éppen ezért nem kell engednünk azt, hogy a földi testünknek a szenvedése, a földi testünknek az elmúlása hatással legyen a belső emberünkre. Köszönöm, Atyám, hogy bármi történik a testben, bármi történik a fizikai világban. Köszönöm, hogy te megújítod a bensőnket, és köszönöm, hogy állandóan megújulhatunk a te képmásodra, hogy egyre jobban megismerjünk téged. És kérlek, végezd most ezt a munkát. De most imádkozom azokért is, akik nem tudják elhinni, hogy te fizikai betegségből szeretnéd meggyógyítani őket, és hogy a te szíveden tényleg az van, hogy teljesen helyreálljanak. Köszönöm, hogy Te gyógyító vagy. Köszönöm, hogy megbocsátod minden bűnünket, és meggyógyítod minden betegségünket. Köszönöm, hogy hitben megragadhatjuk azt, aki Te vagy, és szeretnénk most minden ajándék és megoldás helyett az ajándékozóra és a megoldásra tekinteni, és Te hozzád kapcsolódni. Köszönöm, Atyám, hogy nincs olyan dolog, ami lehetetlen lenne neked. És kérlek, hogy minden olyan tompasság, minden olyan betegség, minden olyan testi-lelki nyomorúság, aminek hosszú távon keserűség és nyomor a következménye, azt most az Úr Jézus nevében állítsd helyre, az ő halála, az ő vére által, az ő ereje által. Köszönöm, hogy Te képes vagy erre, és megteszed ezt. És hozzuk eléd az életünket, a szívünket, és megvalljuk, hogy az egyetlen reményünk az, hogy Te újra meg újra megújítasz minket. És köszönöm, hogy ebben a reménységben lehetünk, hogy bár a föld is átorázunk, elporlik, leomlik, de van valódi, új, készített házunk a mennyben, Te nálad és Te tőled. Jézus nevében. Amen.